Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 1941 karácsonyán a keleti fronton dúló különösen pusztító harcok, a felek részéről hatalmas véráldozatokkal járó moszkvai csata idején 12. Pius a háború borzalmairól, mint az Isten szándéka ellen való emberi önpusztítás drámájáról fejtette ki véleményét. Megismételte azt a korábbi gondolatát, amely szerint a háborúk fő oka a gazdasági befolyásért és haszonért, a politikai hatalomért való kíméletlen küzdelem, amely egyszerre szolgálja egy-egy társadalom belső, szociális bajainak elkendőzését, a más nemzetekkel szembeni gyűlölet szítását, a világ feletti uralom megszerzésének ábrándját. Különösen is felemelte a szavát, a háború totálissá, szabályokat és korlátokat nem ismerővé válása és a kis nemzetek eltiprása ellen, a bajok orvoslására pedig a politikában harc helyett egyenrangú fejek közötti nemzetközi szerződéseket, az emberi szívekben pedig a hithez, a szeretethez és az igazsághoz való visszatalálást kínálta és követelte. 1942 karácsonyán a pápai beszédnek a társadalom rendjének és nyugalmának megőrzése és az államok szerepéről való keresztény tanítás elveinek újrafogalmazása volt a témája. Az uralom, a hatalom természetéről itt megfogalmazott elveket a Szent Atya a középkori skolasztikus gondolkodás fejedelmétől, Aquino és Szent Tamástól és a klasszikus természetjogi hagyományból merítette, de mondandóját szembesítette a modern államjogi nézetekkel is. Nyomatékkal szólt az ember személyi méltóságáról, a családról és a munkásság az alsóbb néposztályok érdekeinek védelméről, az elkövetkező békeidőkre előretekintve pedig az állam szerepét úgy határozta meg, hogy az mozdítsa elő annak az igazságnak az elismertetését és elterjedését, amely azt tanítja, hogy az uralkodás legmélyebb értelme és végső egyetemes jogalapja valójában a szolgálat. 43-ban, amikor Mussolini bukását követően Róma német megszállás alá került, 12. Pius már egyértelműen a nyugati szövetségesektől remélte a béke és a demokratikus rend helyreállítását, bár annak kellő hatékonyságát az idők során sokan vitatták. A Szent Szék a színfalak mögött ugyanis sokat tett az európai zsidóság és más üldözöttek megmentése érdekében. Azt, hogy ebben az új rendben fontos szerepet szánt a közéleti katolicizmusnak, az is mutatja, hogy támogatásáról biztosította a katolikus néppárti Alcides Ferrinek egy a háború utáni olasz, sőt európai politikában is komoly szerepet játszó erős kereszténydemokrata párt a Demokrácia Krisztiána létrehozására irányuló törekvését. Az ezt követő 43-as karácsonyi beszéd valójában nem más, mint egy optimista hangvételű békefelhívás. Adjátok vissza mielőbb a békét az elgyötört emberiségnek, mert csak a béke állíthatja helyre az emberi nem becsületét önmaga és a történelem előtt. Olyan békét akarjatok, amelynek bölcsőjénél nem villámlik a bosszú lángja, a törlesztés féktelen ösztöne, hanem ahol egy új világközösség hajnala dereng. A 44-es utolsó háborús karácsonyi beszédben, amikor már közelinek tűnt a szövetségesek győzelme, az öldöklés vége, arról szólt a Szent Atya, hogy gyökeresen újjászületéssel új korszak, a világ teljes újrarendeződése indulhat el, amit a természetes igazságosság alapján álló demokratikus társadalom képes a legjobban megtestesíteni. Ez egy olyan világ, amely öntudatos, szabad, lelkiismeretükre hallgató polgárok közössége, vezetői pedig a közjavát legjobb tudásuk szerint szolgáló, az érdekek helyett az értékeket szem előtt tartó emberek, akik a nemzeti közösség vezetése mellett nemzetközi fórumokon is képesek szót érteni egymással a béke és az igazságosság érdekében. A II. Világháború utáni esztendőkben a kialakuló hidegháború viszonyai között 12. Pius a nyugati, a demokrácia és a tőkés gazdasági társadalmi rend mellett kötelezte el magát, döntően azért, mert ebben látta a leginkább megvalósíthatónak az emberi személy, az egyes ember és a társadalmi közösség szabadságának, autonómiájának, a lelkiekben és az anyagiakban való méltányos gyarapodásának lehetőségét. Ez a magyarázata annak, hogy a háború után állásfoglalások egész sorában ítélt el a kelet-európai kommunista rezsimek ember és egyház ellenes lépéseit, de az is, hogy 56 novemberében határozottan kiállt a magyar forradalom és annak hősei, vértanúi, ezzel a szabad emberi élet vágya mellett. A 12. Pius pápa uralkodásának második felét jelentő békaévek Európában, de az egész világban is a gazdasági rend gyors átalakulásának időszakát jelentették. A háborús újjáépítés, a Marshall segély volt a kezdet, az 50-es évektől azonban valósággá kezdett válni az az új modell, amit ma is szociális piacgazdaságnak nevezünk. Ennek megteremtésében, vagy a fokozatosan kibontakozó európai integrációban katolikus pártok és politikusok vezető szerepet vittek, alig ha Pius pápa hallgatólagos jóváhagyása nélkül, ám a sokak által várt és remélt társadalmi körrevél talán már nem érezte hozzá elegendősen erősnek magát a Szent Atya, végérvényesen elmaradt. Mindent egybevetve, a világméretű öldöklés idején a Szent Atya félretéve a társadalmi tanításnak a Rerum Novarum ideje óta alapvető témáját, a tőke és munka konfliktusának elemzését, a szociálisan igazságos gazdasági és társadalmi rend megvalósításának és az ezt szolgáló keresztény útmutatásnak a kérdését, a nemzetközi konfliktusok forrásai, az állami és államok közötti önkény és a fegyveres erőszak kérdésével kényszerült foglalkozni. Felismerései között ugyanakkor világosan megfogalmazódott az a gondolat, hogy a nemzetközi konfliktusok a népek közötti gyűlölködés hátterében a gazdasági uralom és hatalom megszerzésére, a tőkehozamának minden mértéken felüli növelésére, a társadalmi ellentéteknek háborús vetélkedéssel való leszerelésére irányuló törekvések álltak, amelyekkel rádióbeszédeiben egy új, az igazságosságon és az emberek szolgálatán alapuló világrend, a béke és a megbékélés jegyében fejlődő gazdaság, egy a népek és társadalmi csoportok közötti kiengesztelődést hozó szociális rendszer megteremtésének reményét szegezte szembe. Ha ezek után a háborút követő világ változásait nézzük, és emlékezünk 12. Piusnak a múlt alkalommal idézett reménykedő szavaira egy új világközösség hajnalának felderengéséről, akkor sorra kell vennünk azokat a világban végigmenő fontos történéseket, amelyek az 50-es éveket jellemezték. A háború utáni idők legfontosabb eseménye két szemben álló világrendszer, az Egyesült Államok által vezetett a polgári demokrácia elvein a tőke és a magántulajdon szabad működésén és a piac közvetítő szerepén alapuló nyugati és a Szovjetunió és a vele szövetséges hatalmi övezetébe tartozó szocialista országok által alkotott a marxizmus, az államszocializmus, az állami és köztulajdon funkcióján működő gazdasági rend kialakulása és politikai, gazdasági, katonai szembenállása volt, amely az atomháborús fenyegetésben és különösen a koreai háborúban mutatkozott meg a leghatározottabban. A kölcsönös nukleáris fenyegetés árnyékában elkövetkezett a hidegháború korszaka, amely fizikai és szellemi értelemben is vasfüggönyt eresztett le a két világrend határán. Ami a világ nyugati felét illeti, itt az 50-es évek az újjáépítés a gyors gazdasági fejlődés jegyében teltek, és kezdetét vette annak a társadalmi közmegegyezésnek a kiformálódása, amelynek a bővülő fogyasztás, a növekvő szociális kiegyenlítődés és biztonság, az államilag ellenőrzött piacgazdaság modellje volt az alapja. Ugyanakkor ennek a folyamatnak az árnyoldala is mutatkozott. Látványosan terjedt az amerikanizáció, lendületet nyert a szekularizáció, az egyháztól és a keresztény értékektől való elfordulás. Diktatórikus körülmények között erőltetett ütemben, de a keleti blokk országaiban is a gazdaság gyors növekedése, a különösen erőltetett iparosítás, a nyugathoz való felzárkózás folyamatai zajlottak ebben az időben, amelyeket társadalmi téren a magántulajdonnak a gazdasági életből való kiszorítása, a hitet és vallást elutasító materialista szemlélet érvényesítése, és egy lényegében a szegénység és a szűkösség demokráciáját kialakító egalitárius modell jellemzett. Az egyház számára különösen nagy gondot jelentett a kelet-európai, szovjet mintát követő szocialista egyházpolitika, amely a keresztény közösségek megsemmisítését, a vallásnak az életből való száműzését tekintette céljának. Kelet-Európa egyházi vezetői, olyanok, mint Wyszynszky, Berán, Mindszenty, Stepinac bíborosok, az ukrán Szlipiy nagyérsek, vagy a romániai görög-katolikus egyház főpapjai koncepciós perek áldozataként más főpásztorokkal együtt börtönbe kerültek, sorsukban pedig számos pap, szerzetes, elkötelezett világi hívő is osztozott. Ebben a régióban a hatóságok lényegében felszámolták az egyház infrastruktúráját, elkoboztak működésének anyagi alapjaihoz tartozó elemeket, volt, ahol felszámolásra került a szerzetesi élet, megszűnt a hitoktatás, az egyes szocialista rezsimek kollaboráns nemzeti egyházak megszervezésével próbálkoztak. A helyzetet csak nehezítette, hogy Róma és a kelet-európai egyházak között szinte teljesen megszűnt a kapcsolattartás lehetősége. 12. Piusznak a helyzet ellen tiltakozó megnyilatkozásaira pedig a helyi vezetések az imperialista aknamunka és a klerikális reakció bélyegének a pápára sütésével válaszoltak. Így a lényegében tehetetlen pápa csak nyilvános gesztusok révén állhatott ki a vasfüggöny mögötti hívek mellett, aminek különösen emlékezetes alkalma volt, amikor, mint már említettük, felemelte szavát az 56-os magyar forradalom mellett. De lényeges változások történtek a világgazdaságban is. Mindkét világrendszer színpadán új gazdasági tényezők bukkantak fel ebben az időben. az európai gazdasági közösség, a közös piac, vagy a kölcsönös gazdasági segítség tanácsa, a KGST, már egy új, nemzetek feletti globális gazdasági világrend előírnökéként jelentek meg a nemzetközi tőke és piac világában. Ám a világszínpadán egy további új szereplő is felbukkant, a harmadik világ, különösen Afrika és Dél-Ázsia, a maga gyarmati sorból szabaduló, a gazdasági fejletlenség és a társadalmi igazságtalanság terhét egyaránt viselő, helyi háborúktól, demográfiai katasztrófától, az elemi élelmiszerek és a tudás, a tanulás hiányától szenvedő országaival. A pápa kezdettől kiállt ezen népek és szépen gyarapodó katolikus közösségeik mellett, ám a legtöbb helyen az új keleti nacionalizmusok a katolikus egyház ellen fordultak, a nyugat ügynökeinek minősítették az ott dolgozó misszionáriusokat, a helyi hierarchia kiépítése pedig csak vontatotta haladt. Utolsó éveiben ezért 12. Pius a kivárás, a bezárkózás és a védekezés konzervatív politikáját választotta, a teológiai életben azonban egyre sokasodtak az egyház átfogó reformját megfogalmazó követelések, amelyeknek ekkor már csak ideig, óráig lehetett gátot szabni. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.